Kedves gyerekek, először hozzátok szólok, mint máskor is. Egy bibliai igét tanuljunk meg ma, amely így hangzik: a szeretet nem keresi a maga hasznát. És ma én a prédikációban egy Ábrahám unokaöcséről, Lótról fogok szólni, és azért azt gondoltam, hogy ennek az előzményéről beszélgetek veletek is. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy ki volt ez a Lót? Ábrahámnak az unokaöccse volt. Ugye Ábrahám Izrael ősatja és egyben a hívők atya, és a Biblia leírja, hogy Ábrahám úgy vette maga mellé Lótot, mert az édesapja meghalt, és ő a nagybátyja, ő viselte gondját, ő nevelte föl, és segítette ahhoz, hogy végül Lót is egy nagyon jómódú ember lett, de Ábrahámtól megtanulta az igazistennek a tiszteletét is, és azt olvassuk, hogy együtt ment Lót Ábrahámmal Kánaán földjére, hova Jóisten küldte Ábrahámot, és ott aztán, mivel már külön háztartásban volt Lót is, külön voltak a nyájai, egyszer csak kiderült, hogy feszültségek keletkeznek az Ábrahám pásztorai nyájai és a Lót nyájai és pásztorai között, mert ugye a legelők az kívánatos volt, hogy mindegyiknek az állatállománya a legjobb legelőkön legeljen, és nem volt annyi olyan terület, ahol ezt megfelelően osztozni tudtak volna rajta. És ahogy Ábrahám ezt észrevette, azt mondta: váljunk szét. Itt mi azért vagyunk ezen a földön, hogy példát mutassunk az itt lakóknak. Itt viszály közöttünk nem lehet. Mi testvérek vagyunk, hittestvérek is, rokonok is. Eznek véget kell vetni. És erre szeretném példának mutatni, hogy mennyire nem kereste Ábrahám a maga hasznát. Noha ő volt az idősebb, ugye ő nevelte föl Lótot, mégis azt mondta: nézz szét, ha te jobbra mész, én balra megyek, ha te azt mondod, hogy balra mész, én jobbra megyek. Ugye, hogy nem kereste a maga hasznát? Nem azt nézte, hogy hol van a jobb terület, hol van a nyájaknak megfelelőbb vidék, hanem nagy lelkűen azt mondta: tessék, te vagy a fiatalabb, mégis tiéd a választás. Ha te jobbra mész, megyek balra, ha balra megyek jobbra. Nem így Lót, mert ő, azt olvassuk, hogy ő körülnézett, és látta, hogy milyen termékeny vidék van, milyen nagyszerű lehetőség a nyájainak, és rögtön választotta a jobbra lévő, a jobbik részt. És Ábrahám ekkor sem mondta azt, hogy na hát, unokaöcsém, én felajánlottam neked nagy lelkűen a választást, de azért gondoltam, hogy lesz benned annyi becsület és annyi jó érzés, hogy azért azt fogod mondani, hogy nem, hanem bátyám, azért tiéd a választás, te vagy a jogosult. Erre nem. Ábrahám egy rossz szót sem szólt, elfogadta így a választást. És hogyha most megismeritek az életüknek a végét, akkor azt fogjuk látni, hogy Ábrahám tényleg tiszteletre méltóan fejezte be az életét, az Úr mindvégig megáldotta őt, és az ő életpéldája a mai napig hat, Lót pedig elveszített mindent, és rettenetes nyomorúságban fejezte be az életét. És szeretném ezért, ha még egy bibliai igét megtanulnátok: adjatok, néktek is adatik. Aki szívesen ad, aki nem keresi a maga hasznát, arról az Úr maga gondoskodik. És azt hiszem, hogy ez a legjobb választás. Ugye, ahogy mondta az Úr, adjatok, néktek is adatik. És szeretném megkérdezni, gyerekek, hogy ti szoktátok gyakorolni ezt az igazi szeretetet, hogy nem keresi a maga hasznát. Például szoktátok ugye a másiknak mondani, hogy válasszál te. Amikor játszotok, és akkor mit játszunk, mondjátok, azt mondjad meg te. Tehát gyakoroljátok-e magatokat ebbe, hogy átadom a másiknak. Mindig neki adom az előnyt. Hogyha ezt fogjátok tenni, azt látjátok, hogy a Jóisten gondoskodik rólatok, és megáll titeket. Mert aki ad, annak adatik. És kívánom, hogy ti ezeket nagyon jól megjegyezzétek, hogy az igazi szeretet soha se keresi a maga hasznát, szívesen ad, és azért azt tapasztalja, hogy a Jóisten megáldja őt, és maga visel gondot róla. Mehettek akkor a helyetekre mindnyájan. Kedves gyülekezet, nyissuk ki Bibliánkat, és olvassunk Lukács evangéliumából igét. Lukács evangélium a 17. fejezetéből fogom olvasni a 28. verstől a 33-ig. Lukács evangélium a 17. fejezetéből a 28. verstől a 33. versig olvasom az igét. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, amelyen az emberfia megjelenik. Aznap, aki a háztető lesz, és az ő holmia a házban, ne szálljon le, hogy elvigye, és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére. Valaki igyekszik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt. Kedves gyülekezet, ha megfigyeljük ezt az ige szakaszt, három fő gondolatot találunk benne. Először is Jézus azt mondja, hogy Lót napjai, az egész Lót történet, Sodoma és Gomora pusztulása előképe annak, ami a végidőben az emberfia eljövetele előtt történik. Tehát annak az időszaknak, annak a történetnek a tanulságait azt levonhatjuk, és alkalmazhatjuk a Jézus eljövetele előtti időben, az emberfia napjaiban. A másik, amit itt Jézus kiemel, hogy hirtelen és felkészületlenül érte a vég a Sodoma belieket. Meglepő hirtelenséggel és váratlanul. A harmadik dolog, amit ebből a szakaszból megérthettünk, hogy Lót és családja milyen tragédiába került. Noha őket Isten megmenteni akarta, mégis milyen tragédia következett be a családnak az életében, és ennek a tanulságaira hívja fel a figyelmünket. Ugye azzal a befejezéssel, aki meg akarja tartani az életét, elveszti, és aki látszólag elveszti, nem a maga érdekeivel van elfoglalva, hanem egyedül Istenben bízik, az megtartja. És szeretném, hogyha egy kicsit elgondolkodnánk erről az utóbbi két tanulságról, miután ez előképe azoknak, akik Jézus eljövetel előtt élnek. Tegyük fel ezt a kérdést, hogy valóban minden figyelmeztetés nélkül érte Sodomát az a tragédia, hogy hirtelen tűz és kénkő esett az égből. Mert ugye így olvastuk, hogy ők csak ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. Teljesen gyanútlanok voltak, nem számítottak erre, és akkor hirtelen tűz és kénkő esett alá az égből, és mindenkit elvesztett. Vajon valóban úgy volt, hogy ők semmi figyelmeztetést nem kaptak előzőleg? Ugye néha még hajlamosak lennénk azt is mondani, hogy hát talán a Jóisten ezúttal igazságtalan volt, mert minden előzetes nélkül érte Sodomát ez a veszedelem. És ezzel kapcsolatban tegyük fel azt a kérdést is, hogy milyen volt az élet Sodomában, mielőtt ez a tragédia történt. Azt olvassuk Mózes első könyve 13. fejezetében, hogy mielőtt az Úr elpusztította volna Sodomát és Gomorát, ez a bizonyos Sziddim völgye, ahol ezek a városok feküdtek, olyan volt, mint az Éden kertje. Olyan szépséges, szép vidék, olyan termékeny, olyan gazdag vidék volt. És ebben a helyzetben milyen jólét bontakozott itt ki. Szeretném idézni Ezékiel könyve 16. fejezetéből is, hogy hogyan jellemzi a Sodomabeli állapotokat Ezékiel próféta. Ezékiel könyve 16. fejezetéből olvasom a 49. verset. Így hangzik, 49. vers. Ez volt a vétke Sodomának, kevésség, eledel bősége, és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. Figyeljük, mit sorol, azt mondja, kevésség, eledel bősége és gondtalan békesség. Tehát a vidék gazdag volt, olyan volt, mint az Éden kertje, és olyan fejlődés volt itt, és olyan jólét, hogy kevésség, elbizakodottság, eledel bősége és gondtalan békesség jellemezte őket. És ebben a helyzetben milyen két bűne fejlődött ki Sodomának? Az egyiket itt említi Ezékiel könyvében, a szegénynek kezét nem fogta meg. Tehát úgy látszik, nagy gazdasági egyenlőtlenség alakult ki a városba, és a leggazdagabbak részvétlenül viszonyultak a szegényekhez, az elesettekhez. A másik pedig, ugye ez egy kísértés, amikor ilyen van, hogy gondtalan békesség, eledelbőség, ez egy kísértés, hogy némelyek rettenetesen meggazdagodnak, és nem érez semmi felelősséget, semmi elkötelezettséget a szegényebbek iránt. De a másik, ami jellemzővé vált, az élvezeteknek a hajszolása. Hiszen gondtalan békességben voltak, jólétben, nem munkával voltak elfoglalva, nem kellett erőfeszítéseket tenni a megélhetésükért, és egészen egy szélsőséges elfolyulásig, hiszen tudjuk, mi az, amit a mai napig sodomitizmusnak nevezünk, és hogyha valaki elolvassa Mózes első könyve 19. fejezetét, akkor ott látja azt, hogy milyen mértékben lett jellemző ez a nemi életnek az elfajulása, ez a gátlástalan élvezett hajszolás, amely átcsapott még erőszakba is. Milyen mértékig történt meg ez Sodomában? És mikor ezt elmondtuk, akkor ne folytassuk tovább Lót történetét, amíg egy pillanatra nem gondolunk arra, hogy mivel Jézus azt mondta, hogy ez előképe az emberfia napjainak, amikor olvastunk Sodomáról, hogy mi jellemezte őket, vajon nem jut eszünkbe a mi korunknak a jóléti társadalmai? Nem jellemzi ugyanaz kevésség, eledelbősége, gondtalan békesség? Legalábbis a második világháború óta az úgynevezett jóléti társadalmak bizonyos idővel a második világháború után egy ilyen fajta jóléti társadalom kezdett kibontakozni. Ugye elsősorban Észak-Amerikában, Európában, annak is főként a nyugati részében. És megkérdezem, jellemzővé vált itt ez a két tipikus kísértés, amikor van eledelbősége, gondtalan békesség bejön? Egyrészt ugye, hogy a szegénynek nem fogja meg a kezét. Mi már ugye annyira megszoktuk ezt, hogy a világnak ez a rendje, hogy vannak, akik nagy gazdagságra tesznek szert, mások pedig szegénységben nyomorognak, hogy szinte azt gondoljuk, hogy ez az élet rendje, de nem így a Jóisten. Gondoljunk arra, hogy az, amikor Izraelt Isten elhívta, és nekik törvényeket adott, mennyi törvény szólt a szegényeknek való gondoskodásról. A szegények és a jövevények iránti irgalmasság és a róluk való gondoskodás. Izrael társadalmába Isten beépítette csomó biztosítékot. Ilyen volt ugye a 7. évben hagyják ott a termést, az 50. évben a felszabadítás, és ezen kívül megszabta, hogy a jövevény olyan legyen, mint a benszülött. És emlékezzél meg, hogy te is jövevény voltál Egyiptom földjén, és a szegényeket el ne nézd, hogy inséget szenved. Tehát ez a bűn a jóléti társadalmakban virágzik hatalmas mértékben. Nekem csak úgy eszembe jut egy ilyen pillanatkép. Évekkel ezelőtt, mikor még az én kedves Franciaországban élő testvérem és barátnőm élt, meglátogattam, és hát fölmentünk, ugye Dél-Franciaország lakott Kolonzsban, és fölmentünk a Szalev-hegyre. És a Szalev-hegyre jöttek egymás után a buszok, és ontották az embereket, akik mindezt paplanrepülő, azt hiszem ez a neve, ugye akkor az még újdonság volt évekkel ezelőtt, és jöttek, hogy a Szalev-hegyről ezzel a paplanrepülővel lemenjenek. De tényleg buszok sokasága jött, oda fölhozták őket, aztán paplanrepülővel mentek lefelé. És hát én megkérdeztem a barátnőmt, hogy mibe kerül ez? Ugye akkor még francia frank volt, és Azt mondta, hát olyan 1 millió frank. És kérdeztem, hogy hát hétköznap van. Hát itt ilyen tömegben jönnek az emberek, hogy itt most ennek a sportszenvedélyüknek hódoljanak. Közben azt is megkérdeztem, hogy és ez veszélytelen dolog? Ó, azt mondta, rengeteg baleset van. De az emberek mégis jönnek. Azt mondja, látszik, hogy némelyek félnek, de akkor is neki indulnak, mert most ez a trendi, mondja. És mikor azt kérdeztem, hogy hogy lehet, hogy hétköznap, hát ilyen tömegben ide jönnek az emberek a szalafegyre, és mennek le a paplanrepülővel, azt mondta nekem, ugyan már, hát mit gondolsz, ki dolgozik a gazdag Genfben? Ugye, tehát ez a jóléti társadalmakról egy pillanatkép volt, ugye ez hihetetlen nagy pénz volt akkor, és mégis tömegek üzték ezt hétköznap is. És ugye mindnyájan tudjuk, hogy mennyire jellemző ez a közöny, a szegényebbek, az elesettebbek iránt. A másik dolog pedig az élvezeteknek a szeretete, az élvezeteknek a hajszolása. Ugye a Timóteushoz írt második levélben ezt így mondja Pál apostol tömören, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. A végidőben ez jellemzi az embereket. A gyönyör válik életcéllá, és bármi áron ennek a megszerzése, ami valójában egy szörnyű lelki szegénység, amikor csak ez az, ami értéknek számít, és amit tömegek keresnek. Tehát tipikusan láthatjuk, hogy ami Sodomában volt, az tényleg a végidőnek az előképe. És ezután szeretnék visszatérni oda, hogy vajon Sodomát teljesen előkészületlenül érte az a tragédia? Nem volt az Isten ítéletének előzménye? A dolognak ez a törvényszerűsége, hogyha az ember elindul a bűn, rohamva elindul a bűn kiteljesedése felé, akkor először a természetes következmények jönnek, és majd utána jön az Isten ítélete, amikor ezeknek a figyelmeztetése nem hoz változást. És megkérdezem, Sodoma nem kapott ilyen figyelmeztetést, nem jött egy természetes következmény? Ugye olvassuk Mózes első könyve 14. fejezetében, hogy 5 mezopotámiai király szövetsége támadta meg őket, és mindenüket elhúszolták, az embereket, a gazdagságukat, mindent. És ez egy óriási figyelmeztetés lett volna, ha megszívlelik, és ráadásul kimentette ki őket ebből, aki abszolút nem volt hadakozó ember, aki ez 5 király szövetségéhez képest nevetségesen 301 néhány emberrel ment, és csak is abból a szélből, hogy kiszabadítsa, hogy megszabadítsa a rabszolgaságba húszoltakat, ugye köztük az ő unokaöcsét, nem nézte azt, hogy ő valamikor ővele szemben hogy viselkedett, hanem csak mikor meghallotta, hogy ez történt, fogságba húszolták, akkor elment a szabadítására. És mikor ez egy annyira isteni közbeavatkozás volt, ez annyira reménytelen vállalkozás lett volna, és hogy még ráadásul mindenüket vissza tudta hozni, hogy mikor Melkisédek, Sálem királya a szabadításból visszatérő Ábrahámot megáldotta, azt mondta, az Úr adta kezedbe, áldotta magasságos Isten, aki kezedbe adta a te ellenségeidet. Mert ez nyilvánvaló volt, hogy itt az Isten cselekedett. Ilyen nem történhetett volna, hogy egy ilyen túlerővel szemben ezt Ábrahám meg tudta tenni. És azon kívül még egy nagy tanulság volt Sodoma lakosainak, mert Sodoma királya, ugye a kor szokása szerint felajánlotta Ábrahámnak, azt mondta, a zsákmány minden a tiéd, mi csak a családjainkat kérjük. Ugye, hogy a hadijog ez volt, hogy aki győztes, az ugye mindent visz, akár rabszolgaként a kiszabadítottakat, és ugye rabszolgatartó világban élünk, és az egész vagyont, és Ábrahám mit mondott? Azt mondta, semmit, ez a legcsekélyebb eset, semmit. És legfeljebb az én szövetségeseimnek adhat, én semmit. Ez az önzetlenség milyen éles ellentétben állt. Mert Ábrahám úgy fogta fel, hogy én nem zsákmányszerzésből tettem, és én az Istentől várom, hogy engem megáldjon, szó se lehet róla, semmi. És visszakapta Sodoma a javait, visszakapta a szabadságát, és visszakapta a javait. De micsoda példa volt előttük, hogy az Isten mentette meg őket, hogy milyen önzetlenségre láttak példát. És változott valami ettől a városban? Semmi nem változott meg. Amikor a természetes következmények után jött az istenítélet, akkor azt olvassuk az utolsó percig, adtak, vettek, ültettek, építettek, hogy azt ne is emlegessük, hogy az elfajult szenvedélyüknek hogyan hódoltak, közvetlen előtte is, ugye, amikor meg akarták támadni Lótnak a vendégeit, illetve végül őt magát is. Semmi nem változott meg ettől a városban. És most megint visszatérnék a mikorunkra, mert hiszen ezt a régi történetet csak is azért elevenítjük föl, hogy nekünk mi szól ebből az egészből. Szeretném megkérdezni, hogy ugyanez a két fokozat létezik Jézus eljövetel előtt is, hogy előbb jönnek a természetes következmények, és mikor ezeknek a figyelmeztetése nem használ és nem segít, akkor következik végül az Istennek az ítélete. És én azt mondhatom, hogy most ezekben a napokban, hetekben mi is láthattunk egyfajta természetes következménynek a hirtelen bekövetkezését. Utalok itt arra, ami most mindenkit foglalkoztat, és amiről mindenki beszél, ugye, ahogy nevezik, hogy egy népvándorlási hullám, amiről mindenféle szóbeszéd terjed, de tulajdonképpen a dolog teljesen érthető. Nem kell itt semmiféle összeesküvés elméletre gondolni. Ugye én éppen olvastam egy újságban, hogy Damaszkusz környékén 4 éve nem tudnak a gyerekek iskolába járni, 4 éve nincs iskolai tanítás, éhen halnak a Damaszkusz környéki falvakba a gyerekek. Ezt egy jelenleg Irakban dolgozó kutató, aki nagyon sokáig élt Szíriában, nyilatkozta, és azt mondta, a gyökereket is megeszik, és a macskát is megfőzik. Olyan állapotok vannak. Hát természetes, hogy emberekben van életösztön, és amikor persze ugye még ehhez hozzájárulnak a tömegkommunikációs eszközök, de nem kell innen semmi bonyolultabb összeesküvés elmélet, mindenkinek szent a gyereke meg a saját élete, és amikor évek telnek el, és semmi kibontakozás, és végül már egyszerűen az éhezés, meg a teljes szabadságvesztés, meg a legbrutálisabb támadásoknak néznek elébe, akkor az emberek keresik a kiutat. Hát az ókorban is így indultak el népvándorlások. Ez egy természetes következmény. Ugye is gondoljunk arra azért, ezek a fejlett jóléti társadalmak mennyi fegyvert adtak el. A fegyverkereskedelem az micsoda milliárdokat zsebelt be, hogy teletömte fegyverrel, ugye a Közel-Keletet is, mindegyik a maga partnerét, és ott van ez az óriási fegyverpotenciál, ami itt ezt a szörnyűséget végül kiváltotta, és amit föl tudtak használni az egymással, ugye, háborúzók. És engem az gondolkoztatott el különösen, hogy milyen meglepetésszerűen érte ez Európát. Mert megkérdezem, nem csak Magyarország, de egész Európát. Valaki számított erre, vagy valaki komolyan vette, hogy ez be fog következni? Mindig csak hallottuk, hogy meg kéne oldani valahogy, hát persze ez ettenetesen nehéz. Én így szoktam mondani, hogy ellehetetlenül a történelem. Ugye amikor emberek ilyet mondanak, hogy itt meg ott rendet kell teremteni, meg megélhetést, az embereknek nem tudják, mit beszélnek, mintha ez olyan egyszerű lenne. Na de világos, hogy erre senki nem volt felkészülve, tiszta, mint derült égből a villámcsapás, úgy indult meg, tanástalanul, mindenki most apuhatozik, hogy lehet ezt az egész helyzetet kezelni. És ebből nekem eszembe jutott ez a Lót történet, ahol az Úr utal arra, hogy az utolsó percig adnak, vesznek, építenek. És ugye Jézus párhuzamot volt Noé napjaival, és azt mondta, nem vesznek észre semmit. Egy újságcikk elgondolkoztatott, amiből csak egy pár sort idézek. Ezt írta, legalább annyira lehangoló, amennyire meghökkentő élőben nézni, ahogy összeomlik a magyar állam és az Európai Unió egyaránt, ha szembe jön a történelem. A káosz csak nő. Beláthatatlan, ami történik. Ugye itt van nálam egy másik cikk, ez a cikk pedig azt mondja, hogy már korábban emlegették többen, hogy az ökokatasztrófának, ahogy beérnek a következményei, klímamenekült új fogalom jelenhet meg, és tömegek indulhatnak meg az élhetőbb vidékek felé, de még ez se kellett megvárni, a háborús viszonyok, és ugye az iszlám államnak a borzalmas kegyetlenkedései, előidézték, hogy még nem is klíma menekültek, csak tulajdonképpen háborús agresszió elől menekülők és élhetetlen országokból menekülők már is megvették Európát. És most az a kérdés, hogy mi ezt vesszük-e figyelmeztetésnek. Sodoma nem vette figyelmeztetésnek. Nem mondhatjuk azt, hogy Sodomát teljesen meglepetésszerűen érte. Először volt természetes következmény. Az Isten ítélet csak azután jött, mikor erre nem figyeltek fel. És most itt láthatjuk, hogy ezeket a jóléti társadalmakat most éri egy sok hatás. Hiába úgy gondoljuk, hogy itt a mi zárt civilizációnkban, mi itt ugye kialakítottuk, itt élhető körülmények vannak viszonylag, de visszaköszön az, hogy a világ más részén mi történik. És természetesen ez meg is próbálja az embereket. Én nekem olyan szörnyű volt hallgatni, hogy azért milyen hatása van dolgok beállításának. Rengeteg honfitársunktól hallottam azt, hogy hát igen, ide senki ne jöjjön. Itt ez így nagyon jól van, és mindenféle veszélyekről beszélnek. És hol van az, hogy az irgalmasság. Én nagyon örültem, hogy a mi gyülekezetünkből is voltak, akik vittek élelmet, vizet. Én magam is saját szememmel láttam a gyalog menetet, ahogyan ment Ausztria felé, megrázó látvány volt. És hallom Németország ismerőseimtől is, hogy ott vannak olyan szíriai menekültek, akik mondták, hogy luxusban éltek, és milyen körülményeik voltak, és most boldogok, ha egyetlen kicsiny szobában meghúzhatják magukat, és egyáltalán élnek, és van valami perspektívájuk. És el kellene gondolkoznunk azon, hogy ez egy történelmi figyelmeztetés, először még csak természetes következmény, hogy a világ globálissá lett, és itt vannak ugye a tömegkérhőző eszközök, lehetőségek, és most már nem így van, hogy nyugodtan élhet néhány jóléti társadalom, és a többiek pedig lehetnek a legtragikusabb helyzetben. Ez most már nem működik a továbbiakban így, hanem mindenkit elérnek ezek a következmények. És az a kérdés, hogy mi mennyire figyelünk mellett ezekre. De ugye ti is úgy érzitek, gondolom, akik most hallgatjátok ezt az ige hirdetést, hogy ez olyan megrendít, hogy senki nem számított erre. Olyan hirtelen jött, és senki nem volt rá felkészülve. És ebből látnunk kell, hogy milyen tragikus a mi világunknak az állapota, amely nem néz szembe a dolgokkal, nem ismeri a bibliai proféciát, nem ismeri, hogy az Isten hogy elemzi ennek a kornak a helyzetét, és ilyen drámai hirtelenséggel jönnek változások. És még ki tudja, mennyi jön. Mostanában komolyan elgondolkoztam azon, hogy ugye mindig kerestük azt, hogy mikor teljesedik be az, amit Jézus mondott. Ugye, amikor megkérdeztük, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, akkor azt mondta, hogy nemzet-nemzet ellen, ország-ország ellen, és lesznek éhségek, járványok, földindulások mindenfelé. És hozzátette, ez pedig a sok nyomorúság kezdete. Az eredeti szöveg pedig azt mondja, a vajúdási fájdalmak kezdete. Azért tulajdonképpen az Isten milyen kegyelmes, hogy nem úgy, nem váratlanul jön az Isten ítélete valójában a világra, mint hogy Sodomára se váratlanul jött, és az írás azt mondja, hogy még vissza is tartja, még fékezi és a szeleket, Isten még kegyelmesen visszatart és mérsékel, hogy az emberek gondolkozzanak és rádöbbenjenek a dolgokra. És én nagyon komolyan gondolkozom azon, hogy vajon nem léptük-e át ezt a határvonalat. Mert amikor még fiatal koromban hallottam Jelenések könyve magyarázatot, akkor az ige hirdető azt, hogy nemzet-nemzet ellen, ország-ország ellen, az első és a második világháborúval azonosította. Ma már nagyon jól tudjuk, hogy ez korai azonosítás volt. Mert utána még olyan 70 év viszonylagos béke következett. De azért, amikor a New Yorkban a kereskedelmi világközpont tornyainak, ugye neki mentek az öngyilkos merénylők a repülőgépekkel, akkor már ugye visszhangzott körülöttünk ez a szó, a világ már nem lesz az, ami volt. És valóban az indított el valamit, az volt a nyitánya annak, hogy itt ilyen, ilyen civilizációk harca és borzasztó feszültségek érlelődnek, de a kegyelmes Isten még visszatartotta a szeleket, és még majdnem másfél évtized, és még mérséklődtek ezek a dolgok. Csak ugye hallottuk messze tőlünk, ez meg az történik. És most ez volt a hirtelen meglepetés, hogy ez most már nem egyszerűen messze tőlünk történik. És ki tudja ismétlen még mi minden fog következni, de jó, ha realizáljuk, hogy a boldog békeidőknek vége van. Egy ilyen féktelen önzésre épített emberi társadalom, ott először a természetes következmények jönnek, azoknak az összeborulása, az azokból következő tragikus következmények. És bár csak minél többen felfigyelnének ezekre a figyelmeztetésekre, mert ha ezek a figyelmeztetések nem használnak, akkor már az isteni ítélet következik az égre kiáltó bűnökkel szemben. És a másik dolog pedig, amire Jézus nagyon ráirányította a figyelmet, Lót és a családja tragédiája ebben a helyzetben. Ugye amikor Lót választotta azt a anyagi szempontból előnyösebb vidéket, olvashatjuk Mózes első könyve 13. fejezetében, hogy már akkor is közismert volt, hogy milyen állapotok vannak ott, mert éppen itt a 13. fejezetben, ahol a választásról van szó, így olvassuk a 13. versben, Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök voltak az Úr előtt. Tehát már ez akkor nyilvánvaló volt, és Lót mégis ezt választotta. Olyan erős volt azonban az Ábrahám adta alapok, és kétségtelen volt ő neki személyes hite is az összes jellembeli gyengesége ellenére, hogy azt olvassuk Péter apostol második levelében, Péter második levele második fejezetében, a 7. verstől. És ha Isten megszabadította az igaz Lótot, aki az istentelnek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt, mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és halva, napról napra gyötörte az ő igaz lelkét. Tehát itt azt olvassuk, hogy nem nézte ő közömbösen, hogy mi folyik a városban, azt mondja, napról napra gyötörte a lelkét, hogy mi folyik a városban. De azt mondja, mégis a hite egy bizonyos értelemben megfáradt, és nem tudta megtenni azt, amit Ábrahám megtett. Mert ne felejtsük el, Ábrahám nem volt messze ettől az egész istentelenségtől, és a Kánaán lakói. Hát ugye a Kánaán lakóinak a kegyelem ideje is lejáróban volt, nem sok volt már nekik se vissza. Ugye az Úr azt mondta, hogy még addig nem adja nekik, míg az emóreusok gonoszsága be nem telt. Ott is volt minden szörnyűség, gyermekáldozat, erkölcstelen kultusszal járó vallási kultuszok, és sorolhatnánk tovább. Ugye még amikor áldást és átkot kellett mondani a törzseknek, ugye a honfoglalás kezdetén, hogy az Úr szívükbe akarta vésni, hogy ezeknek népeknek az utálatosság, az Úr mindig ezt a utálatosságai szerint ne cselekedjenek, még olyat is kellett mondani, hogy átkozott, aki állattal közösül. Tehát valami szörnyűségek uralkodtak ott a kánániták, az emóreusok között is. Tehát nem voltak azok sokkal jobbak. Sodoma egy kicsit előbb, az ő kegyelem idejük hamarabb letelt, de az emóreusoké is letelőben volt. És mégis Ábrahámról azt mondja az ige, hogy megparancsolja az ő házanépének, hogy megtartsák a törvényt. Ő meg tudta azt tenni, hogy az ő családját, sőt nem csak a közvetlen családját, hanem ugye a gazdaságát irányító egész személyzetet, az ő tágabb háztartását is meg tudta őrizni, meg tudta tartani az egyetlen Isten imádásának, de azzal együtt azoknak az erkölcsi keretek között, az Isten törvényének a megtartásában. Lót viszont ezt nem tudta megtenni. Elfáradt az ő hite ebben a környezetben, ott volt egyedül közöttük, és ennek az lett a következménye, hogy a családjában ő nem tudta megtartani azt az Isten félelmet, azt az Isten törvénye iránti hűséget, amit Ábrahám meg tudott tartani. És ugye milyen tragikus, amikor olvassuk a Szentírásban, hogy amikor aztán ugye az Isten angyalai, ugye most nem akarom részletezni a történetet, elolvassuk Mózes első könyve 19. fejezetét, akkor látjuk, hogy ember alakban Isten angyalai látogatják meg Lótot, ott kibontakozik a városnak az elvetemültsége, és akkor ezek a mennyei követek, ugye, amikor vaksággal velik meg a házuk közül tomboló tömeget, akkor nyilvánvalóan válik, hogy ők természetfeletti lények, nem emberek, és akkor ők Lóttal egyértelműen közlik is. Azt mondták, mi azért jöttünk, Isten küldött minket, hogy elveszítsük ezt a helyet, mert égre kiáltott az ő gonoszságuk Isten előtt. És ekkor Lót próbálja a családját figyelmeztetni, mert az angyalok milyen irgalmasak, azt mondja, ki van itt hozzá tartozó, gyűjtsd egybe őket, és menekülni kell a városból. És hadd olvassam azt a mondatot, ami annyira tragikus a Mózes első könyve 19. fejezetében, hogy következett be Lót családjának a tragédiája. Így olvasom a 12. verstől. És mondták a férfiak Lótnak, ki van még itt hozzátartozó? Vődet, fiaidat, leányaidat, mindenedet, ami tiéd a városban, vidd ki a helyből, mert mi elveszítjük ezt a helyet, mivel hogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük azt. Ugye szó sincs róla, hogy ezek olyan istenfélők lettek volna, mint amit magában még Lót meg tudott őrizni, de milyen kegyelmes az Isten, tudja, hogy az ember szíve tapad az ő szeretteihez. Ugye, és azt mondta, felkínálta a lehetőséget, vidd ki őket mind. Olyan ez, mint a Ráháb, ugye, amikor Jerikónak az elfoglalása történt. Nem gondolom, hogy így mondjam, ilyen szentek lettek volna a Ráhábnak a hozzátartozói. De az Isten ennyire irgalmas, azt mondta, gyűjtsd ide be a házba őket, akik hozzátartoznak, mert az Isten érti ezeket az érzéseket, és annyira irgalmas, hogy itt is azt mondta Lótnak, miattad őket is megmentem, induljatok, de el kell fogadnotok azt, hogy menekülni kell a városból. És a 14. versben így olvassuk, kiment azért Lót, szólt az ő vőinek, akik az ő lányait elvették, és mondta, keljetek fel, menjetek ki a helyből, mert elveszíti az Úr a várost. Tehát ő megértette, ő hitte, hogy ez igaz, lát, tapasztalta, és tudta, hogy ezek mennyei követek, és ő komolyan vette ezt. De a következő mondat, de az ő vőinek úgy tetszett, mintha tréfálna. Ugye nem részletezi aztán az ige, hogy mit mondtak a vői, gúnyosan vagy. Szóval tréfára vették, ugyan már, hát hogy jut eszébe ilyesmi, és hát szó se róla, hát dehogy fognak ők innét menekült, dehogy teszik magukat nevetség tárgyává, hát itt minden rendben van, ilyesmiről szó sem lehet. És ugye ezután érthető, hogy Lót egy nagyon tragikus helyzetbe került, mert elkezdett habozni. Nem engedelmeskedett gyorsan a kérésnek, hogy meneküljetek, mert rettenetes választás elé került. Így olvasom a 15. versben, és mikor a hajnal feljött, ugye ez még más órák teltek el, mikor a hajnal feljött, sürgették az angyalokat Lótot, mondván, kelj fel, vedd a feleségedet és jelenlevő két lányodat, hogy el ne vesz a városnak bűne miatt. Akkor ugye ez micsoda döntés, hogy hagyd itt az összes többit, akkor aki még itt van a házadban, a feleségek, induljatok. És azt olvassuk, mikor pedig késedelmeskedett. Tehát Lót még ekkor is késedelmeskedett, nem csak, hogy előbb órák teltek el, és már az angyalok sürgették, mikor azt hangzott a felszólítás, most azonnal induljatok, akkor ő még mindig késedelmeskedett, még mindig nehezére esett nagyon. És azt mondja, akkor megragadták a férfiak az ő kezét, a felesége kezét, két lánya kezét, az Úrnak iránta való irgalmából, amivel azt fejezi ki, hogy tulajdonképpen szinte méltatlanná tették magukat a mentésre ezzel a habozással, késedelmeskedéssel, de megragadták a kezüket, kivitték és ott hagyták a városon kívül. És amikor, úgy olvassuk, hogy mikor kivitték őket, mondta az egyik, ments meg a te életedet, hátra ne tekints, meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. És figyeljük meg, a Lót ekkor még mindig alkudozik, ez mutatja, hogy a hite elfáradt. És azt mondja, ími a te szolgád kegyelmet talált előtted, nagy a te irgalmasságod, amelyet mutattál irántam, hogy életemet megtartottad, de én nem menekülhetek a hegyre, nehogy utolérjen a veszedelem és meghalljak. Ím hol az a város, közel van, odafussak, kicsinyaz, hadd meneküljek, kérlek oda, lám kicsinyaz, és én életben maradok. És mondta azért Miki, ímé tekintek rád a dologban is, és nem pusztítom el a várost, amelyről szóltál. Hadd tegyem fel a kérdést, ez szerint milyen volt az a város? Az is olyan, mint Sodoma, az is pusztulásra volt ítélve. De szinte felfoghatatlan az Isten irgalma, hogy ezt a hitében megfáradt, habozó, késedelmeskedő Lót nem tudja elképzelni, hegyre nem mer menni, mintha az isteni gondviselés, amely így kihozta, nem gondoskodna róla tovább. Csak valami város. És akkor elkezd alkudni, hogy az megmaradjon. És azt mondja, hogy én tekintek rád a dologban, szinte felfoghatatlan az Isten irgalma. Aztán, aki tudja a történet végét, azt tudja, hogy abban a városban is olyan állapotok voltak, hogy csak a hegyre menekült Lót innét, és még ott sem menekült meg mindattól a szörnyűségtől, amivel már megfertőződött a családja. És ez a tragédia valahol minket arra int, hogy a családunkért munkálkodjunk. Hogyha figyelmeztető jelnek vesszük azt is, amilyen hirtelen lepte meg Európát, és ami még csak előszele későbbieknek, akkor ne tegyünk úgy, mint Lót, hogy már volt egy figyelmeztetés, volt egy nagyon komoly figyelmeztetés, ugye a mezopotámiai királyok, az abból való szabadulás, és mégiscsak úgy folyt minden tovább. És ő akkor se érezte úgy, hogy itt most már a családjáért komolyan kell küzdeni, mert ha ebből megmenekültek is, előbb-utóbb az Isten ítélete fog jönni. És mi ezt az előzetes figyelmeztetést, hogy látjuk, hogy hirtelen váratlanul kezdünk belemenni a kezdetébe a vajudási fájdalmaknak, kezdünk belemenni abba, hogy a boldog békeidők vége, legyen ez nekünk egy intés a családunkért való küzdelemre. Persze nem csak a családunkért, világos azon túl is, de most hadd említsem először is ezt. És mindnyájan gondoljunk bele, hogy nem szoktunk úgy beletörődni. Hát őket nem érdekli az ember, őket nem érdekli Isten igazsága. Hát mit csináljunk? De szeretném megkérdezni, hogy mit tud tenni a hívő ember. Lelkismereti erőszak nincs, agitáció nincs, de tud tenni nagyon komolyan három dolgot. Az egyik dolog először is a példaadás. Hogy az ő életén, viselkedésén látszik, hogy ő abszolút komolyan veszi, hogy a világ végéhez érkezünk. Abszolút komolyan veszi, hogy itt az Isten ítélete a levegőben lóg. És itt már csak a valódi értékekre érdemes koncentrálni. Mert itt minden veszendő és minden múlandó. És látja azt, hogy ő úgy gondolkozik, hogy következetesen az Isten erkölcsi normáihoz igazodás, ez a legeslegfontosabb ezen a világon. Tehát ez a példaadás a legdöntőbb. A második, ami, hogy kérjen a jó Istent, és kérjünk alkalmakat Istentől, hogy tudjunk beszélgetni. Ugye manapság az emberek között van egy olyan vasfüggöny. Úgy érzik, hogy hát senki ne akarjon velem beszélgetni komoly kérdésekről. Nem tudom, észrevettétek-e ezt. Összejönnek társaságok, összejönnek rokonok, csak felszínes dolgokról folyik a társalgás. Szinte sértésnek veszik, hogyha valaki valami mélyebb témát akar fölvetni, vagy valami érzékenyebb témát. És ebben nem is lehet erőszakkal betörni. Ezt csak imádkozni lehet érte, hogy Istenem, adj alkalmakat. Istenem, adj alkalmakat, hogy beszélgetni tudjunk, hogy gondolatokat tudjunk cserélni tapintattal, amennyit be tudnak fogadni. És a harmadik dolog az álhatatos imádság. De az álhatatos imádságon nem azt értem, hogy egyszer imádkozunk, aztán egy hétig elfelejtjük, két hétig, egy hónapig elfelejtjük, hanem azt, amire Jézus adott példát, ugye a hamis bíró és az özvegyasszony példázatában mondta, mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. És arról beszélt, hogy akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak, azokat az Isten meghallgatja. Én emlékszem rá, hogy még nem sokkal azután, hogy én személyes választás alapján megkeresztelkedtem is, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy a mi rokonságunk hogy áll. És elkezdtem komolyan imádkozni. És milyen gyorsan történt a nagybátyám, az unokatestvérem, egy másik unokatestvér. Rögtön volt ennek eredménye, és sokszor kárhoztatom magamat, hogy, hogy a rengeteg tennivaló meg sok minden elsodorja az ember. Mert biztos, hogy Isten az ő választásukat nem fogja kényszeríteni, de körülveszi őket a legjobb befolyásokkal, a legjobb bizonyságokkal, mert magukért nem tudják Isten segítségül hívni, mert nem hisznek benne, meg nem látják a helyzet veszélyességét. De ha valaki a szeretet közbenjárásával kéri az Istent, az Isten cselekedni fog. És tegyük ezt, hogy nap mint nap ne nyugodjunk bele, mert olyan tragikus helyzetbe fogunk kerülni, mint Lót. Menekülj, de már a többiekről le kell mondanod, és ez egy iszonyú szívfájdalom. A Szentírás azt mondja, kezdjünk most imádságban küzdeni értük. Vegyük komolyan ezeket az előzetes intő és figyelmeztető jeleket. És egy további dolog, amit említenék, milyen volt Ábrahámnak a lelkülete még a nagyon bűnös város iránt is. De tudta ő, hogy milyenek, hogy nagyon gonoszok az Úr színe előtt. Mégis hogy esedezett Isten előtt, mikor az Úr neki megmondta, hogy mit fog cselekedni Sodomával? Uram, ha 50 igaz van, uram, ha 40, ugye? Tehát neki nem volt közömbös, hogy mi történik velük. És nekünk van-e olyan lelkületünk, mint Ábrahámnak? Vagy pedig így legyintünk. Hát ez a világ elmúlik, ennek ábrázata is, majd jön az Isten ítélet, majd rendet teremt. Vagy pedig olyan a lelkületünk, mint Ábrahámé, hogy akit csak lehet menteni, és az Isten pont erre hívott el, és pont ezt várja tőlünk. Tehát nekünk úgy kellene gondolkozni, hogy hát anyagi javak, karrier, becsvágy, nincs értelme. Ebben a világon két dolognak van értelme, hogy mi magunk készüljünk, úgy készüljünk, hogy akarjunk egy mélyebb kereszténységet, kérjünk próbákban megedzett hitet, erősebb hitet, álhatatosságot Istentől, és hogy szüntelen küzdünk a családtagjainkért, és menteni próbálunk más embereket, akik csak lehet, és olyan a lelkületünk, mint Ábrahámé. Ez legyen a fő dolgunk, ez legyen a fő foglalkozásunk, ha ezeket az előzetes jeleket komolyan vesszük. Én szívemből kívánom, hogy ezen elgondolkodjunk, és egyetlen Biblia ige olvasásával zárom le az ige hirdetést. Lukács evangélium a 21. fejezetéből olvasom. 21. fejezetből a 34. verset, ezt mondta Jézus. A 34-et olvasom, és a 36-ot. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjétek a ti szívetek dobzódás, részegség és az élet gondjai miatt, hogy váratlanul rátok ne jöjjön az a nap. És a következő mondat, olvasom a 35-öt is. Mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Tehát nem fognak észrevenni. Ezek a jelekre rengetegen nem figyelnek, azt mondja, mint egy tőr úgy lep meg. Azt mondja a 13-6. vers, de újra megismétli, vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, mert mondja, be fognak következni, és megállhassatok az embernek fia előtt. Szívemből kívánom, hogy ezek az intőjelek alakítsák át a gondolkodásunkat, az értékrendünket, és mérjük fel azt, hogy mi az egy szükséges dolog. Sok mindent lehetne tenni, de mi az, ami a szükséges ebben a helyzetben. Amen.
Isten tiszteltünk befejezéseképpen énekeljük el közösen a 320-as ének első, harmadik és imádság után a negyedik versét. Tehát 320-as ének első, harmadik és imádság után a negyedik vers. akik szeretnék és akik tehetik, azokkal leborulva imádkozunk. A többieket megkérem, hogy maradjanak állva.
Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük ezt a figyelmeztetést, amely számunkra megiratott, hogy Lót napjai előképe a végidőnek, és hogy emlékezzünk Lót feleségére, aki hátra tekintett, aki nem tudta elfogadni ezt a helyzetet, és aki fellázadt Isten ellen ezzel a hátratekintéssel. Istenünk, olyan tragédia Lót egész családjának a tragédiája és a városé is, és add, hogy mi ebben lássuk annak az előképét, ami a mi világunkban zajlik, és még inkább zajlani fog a jövőben. Urunk, mi tudjuk, hogy a figyelmeztető jeleket, ahogy a proféciákból megértjük, el fogja nyomni a hamis profétaságnak a hangja, hogy ezek csak átmeneti dolgok, jön a béke és a biztonság, és valamilyen új társadalmi formációk megmentik a világot is. Megint csak talpraállás lesz ezekből a válságokból. De add, Urunk, hogy mi ne legyünk olyanok, mint Sodoma lakosai, hogy az első figyelmeztető, nagyon komoly figyelmeztető jelet nem vették komolyan, és váratlanul érte őket az Isten ítélet is. Add, hogy mi megértsük azt, ami ebből nekünk szól, hogy mi a fő dolgunk ebben az időben, és hogy ne tapadjunk semmihez sem. Lelkünkben mindig ott legyen a készenlét, akár bármit elhagyni. Ne akarjuk megtartani a mi életünket ebben a világban, ne akarjunk beágyazódni ebbe a világba, amely a te igéd szerint a végnapjait éli. Urunkat, hogy annál szorosabban ragaszkodjunk hozzád, annál komolyabban küzdjünk családtagjainkért, barátainkért és minden emberért, és erre készíts fel minket a te tanácsoddal, a te bölcsességeddel, taníts meg igazi áldozatkészséggel fáradozni emberekért, de add, hogy a lelkületünk az mindig az legyen, ami Ábrahámé. Elkülönülés, de együttérzés, könyörgés másokért. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, és kísérjen el a te kegyelmed mindannyiunkat. Amen.